Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Ma hallgatói kérdésekkel foglalkozunk. Először, ahogy szoktuk, a korábbi műsorokra érkezett reakciókkal fogunk foglalkozni. Ádám egy Máté nevű ismerősöd írt, ugye, levélben?
Igen, igen, igen. Azt mondja, hogy van olyan hát magyarosított és megfordított név, hogy Dickens Károly. Tehát, hogy a 19. században ő egyébként hát könyvtáros, filológus, és ezért jobban ismeri a régiséget, és azt mondja, hogy sok ilyet lehet találni, tehát mondjuk így, hogy hungarizált neveket. Mi említettük ugye a szocialista mozgalomból Marx Károlyt és Engels Frigyest, de azt mondja, hogy van Puskin Sándor is, és főműve az Anyegin Eugén. Hát az Eugén az nem egészen van magyarosítva, mert Jenőnek kellene lennie a hagyomány szerint. És Tolsztoj Leókkal is írja, a Dunát lehet rekeszteni.
És igen, különben nem... Kis Ádám is írta, hogy a Puskin utcában, ami most Puskin utca, nem is tudom, vagy Eszterházi.
Most, nem keresztelték vissza, maradt Puskin utca.
Hogy ott is van valami emléktábla, és azon is Puskin Sándor van.
Nagyon jó. Igen, és gyerekkoromban szép hát, könyveket olvastunk egy svéd írónőtől, akit Lagerlöf Zelmának neveztünk, holott hát Selma Lagerlöf, ugye a svéd eredeti forma. De azt mondja Máté, hogy még régebben, tehát 1803-ban például egy magyar nyelvű életrajz jelent meg a híres zeneszerzőről, Mozart Farkas Amadéról. Tehát látszik, hogy ezt akkoriban természetesnek tartották. Hát igen, és ő is említi Calvin Jánost, de hát ezeket mi is mondjuk.
Igen, ja. Én mondjuk hibásan mondtam a múltkor, hogy...
Mit mondtam?
Hát, hogy Mórusz Tamás, mint egyházi személy is, de hát neki az egyházhoz semmi köze nem volt valójában, vagy hát csak hivatalos köze nem volt az egyházhoz, nem volt egyházi ember, viszont szent lett, ugye, az ismert körülmények között, és...
Igen, igen, igen.
Az ismert okokból, és ezért
akkor már Tamás. Ki jár neki a magyaros hangzású keresztnév. Igen.
Nem tudom egyébként, hogy a korábbi hallgatónk vajon úgy értette, hogy létezette valaha ez a gyakorlat, vagy pedig, hogy léteznek-e ma még? Mert a Verne Gyula, mondhatom, hogy még ma is létezik, hát, mint ilyen magyarosított név.
Igen, használják.
Míg a többi az tényleg már csak történeti emlék, igen, hogy ezeket használták.
Igen.
Jó, ennyi. Van még Sári Márton hozzászólása az elbúcsúzáshoz, ugye, ami mindig neuralgikus, hogy mutatkozunk be, hogy búcsúzunk el a rádióban, mert amúgy nem okoz gondot egyikünknek sem. És hogy mi azt szoktuk mondani, nem szoktuk azt mondani, hogy mi voltunk, hanem azt mondjuk, hogy én Kálmán László vagyok, én Nádasdy Ádám vagyok. Mások azt mondják, hogy ők XY voltak, és hogy ő szerinte igenis létezik még spontán helyzetben is ez a, tehát nem mesterkélt azt mondani, hogy ez és ez voltam, mert azt mondja, hogy bedob a postás valamit a kerti postaládába, a kertben ülő bácsi pedig felfigyel az ajra, mire a postás visszakiáltja, hogy Imre voltam, Pista bátyám, és elmegy.
Valóban így.
Tehát búcsúzáskor, és van is egy szabályszerűség, hogy jelen időben használjuk a bemutatkozást, amikor megérkezünk, és múlt időben, amikor elmegyünk, és ez igenis viszonylag rendszeresnek és szokásosnak tekinthető. Én jó, elfogadom.
Akkor használjuk búcsúzáskor, hogyha a másik fél valahogy nem látta, hogy én ki vagyok, vagy miért jöttem, mert normálisan így nem búcsúzunk el, hogy na hát akkor szia, Ádám voltam. Ez csak akkor mondjuk.
És ezért van, hogy telefonban például használjuk, mert ott nem látszunk.
Így ez van, benne. Tehát hogyha hangüzenetet hagy az ember, akkor nagyon sokan, talán én magam is, az üzenet elején azt mondom, hogy szia, Ádám vagyok, hát nem találtalak otthon, de akkor most elmondom, hogy mit akartam, így meg úgy. Na, hello, Ádám voltam. Uh-huh. Zárom le a beszélgetést.
Érdekes.
És hogyha bekiabálok valahova, vagy mint ez a példa is mondja, ugye a postás valójában már megy el, amikor visszakiabál, hogy Imre voltam. Ezt azt hiszem lehet érteni, tehát mikor valójában már, mint egy szappan buborék, szétpattanok az ő számára, akkor visszamenőleg megemlítem, hogy ki voltam.
Jó, de szerintem mi a továbbiakban se fogunk szétpattanni, mint a szappan buborékok, hanem maradunk ennél, nem tudom. Mindegy, ahogy a szánkra jön. Igen, mi nem beszéltünk meg erről semmit, ez teljesen spontán van. Jó?
Én nem használom az igét, ugye, mert ilyenkor azt szoktam csak mondani, hogy én pedig Nádasdy Ádám. És utána ugye egy nulla következik az ellipszis jegyében, az na, általad mondott igét. Jó, meg, a kedves
ha
hallgató.
Nem felejtem el, akkor ma megpróbáljuk múlt időben csinálni.
Jó, gyakorlatozunk.
Kocsis Katalin nevű hallgatónk valamit félreértette, biztos, hogy mi voltunk a hibásak ezért. Ő azt mondja, hogy meghökkent azon, hogy azt mondtuk, hogy hát bohoj szó tulajdonképpen a magyarban nem volt, csak bojh, mert ezt kérdezte Hetényi Zsuzsa tanárnő tőlünk, hogy most akkor bohoj vagy bojh. És én azt válaszoltam, hogy én utána néztem, és a régiségben, a dokumentált régi szövegekben nem volt ilyesmi, hogy bohoj, csak az, hogy bojh. De azt én se tagadtam, sőt, talán kifejezetten mondtuk is, hogy ennek analógiájára kezdték el mondani emberek azt, hogy bohoj, és hogy létezik. Vagyis Kocsis mi? Katalin pedig azt mondja, hogy neki teljesen természetes. Hát ő talán, nem is emlékszem, talán anatómus, vagy valami hasonló.
Igen, igen, szövettanít, tehát nyilván anatómus, orvos lehet.
És ő azt mondja, hogy a bélboholy, korionboholy, mikroboholy teljesen hivatalos, szabályos neve ezeknek a
köszönjük szépen.
Képleteknek, jól mondom? Így mondják azt a hiszem, szakemberek?
Igen. Így van,
képletek. Sőt, azt mondja ő, igen, ő is használja ezt. Latinul villus ezeknek a képleteknek a neve. És hogyha beírjuk, hogy bélboholy, stb. Szavakat a keresőbe, elég sok találatot lehet találni. Víg ő a bojh szóval még nem hallotta, pedig 30 éve tanulja, tanítja
a
szövetlen.
A probléma abból származik, hogy ezt szinte mindig többes számban használjuk a mindennapi életben, ugye a bélbolyhok, vagy melléknévként bolyhos felületű textília. És ebből ugye bizonytalanok vagyunk, hogy hogy rekonstruáljuk a
mert hát
az
mondjuk azért
számot.
Ki, hogy ezek azok a kivételes tövek, amelyeknek, vagy legalább abba a családba látszik tartozni, ez a boholy, vagy bojh, ahol nagyon-nagyon kivételes a magyarban, hogy a két utolsó más hangzó helyet cserél bizonyos esetekben.
Így
ugye
van.
A legismertebbek ezek közül a pehely pejhet, kehely kejhet, teher terhet.
Így
ugye?
Van.
Tehát a h más hangzó az utolsó előtti más hangzó,
igen.
De amikor például tárgyesetben vagy más esetben rakjuk,
igen, igen.
Akkor a H lesz az utolsó a tőben.
Jó, mert terhet. A H nem szeret a végén lenni, és ezért inkább helyet cserél. Tehát, hogy ne kelljen azt mondani, hogy túl nagy a terh,
igen.
Ezért túl nagy a teher.
Igen. Igen, történetileg azt hiszem egyébként, hogy az az eredetük, hogy a H volt az utolsó helyen. A pehelyről nem tudom pontosan, de a teher az a német trachttal van kapcsolatban, és terech, ugye szerepel a Velszi Bárdokban is, ott is a végén van a H.
Igen.
Jó, lehet, hogy ezt már aranykorában sem mondták így, de ő jól tudta, jól ismerte a történetét, és így használta. Jó, még egy utolsó reakció korábbi műsorainkra. Beszéltünk a rövid és a hosszú felszólító módú alakokról a magyarban, hogy érdekes módon kétféle felszólító módú alak van, amelyekről mi
a
azt mondtuk,
második
hogy...
személyben, ugye?
Hát igen. Csak akkor szoktuk felszólítónak hívni.
Bocsánat, az egyes szám második
igen.
Személy. Igen, tehát mondd és mondjad.
Így van. És mi azt mondtuk, hogy a kettő az teljesen egyenrangú,
így
és
van.
Még arról is beszéltünk, hogy az ilyen teljesen egyenrangú változatoknál sokszor az emberek felruházzák valamilyen különbséggel a nyelvi különbséget, és az egyiket udvariasabbnak érzik, vagy a másikat, nem tudom én, sürgetőbbnek, vagy informálisabbnak, és területenként változik, hogy hogy ítélik meg, és Lakatos Miklós nevű hallgatónk arra hívta fel a figyelmünket, nem tudom, hogy ez mennyire általános, ő ezt tapasztalta, hogy az ifjabb generáció, ő maga 40 éves és 25 évesekkel beszélgetve, ők kifogásolják a hosszú felszólító módot, mintha nem is ismernék, tehát azt mondta egy kollégának, hogy mentsed el, mielőtt bezárod, gondolom valami fájt, mire nem értette, akit megszólított, az nem értette, hogy mit mond.
Hát ez nagyon furcsa.
És annyira, hogy a mencsd az annyira természetes neki, hogy a mencsedet nem is egészen értette. Tehát neki őt a vigyed, olvassad helyett a vid olvasdra javítják ki a fiatalabb kollégák.
Ne hagyja magát, hát ezt én ilyet nem hallottam, nem tapasztaltam, mentsed, ami menthető, ez neked.
És aztán itt azt mondja, többet számba beszél a kollégáiról, hogy remekül elszórakoztak, hogy milyen furcsán beszélek. Most lehet egyébként, hogy van egy ilyen tendencia, legalábbis bizonyos körökben, de hát nem akarom azt mondani, hogy ez nem létezik, én nem tapasztaltam, de ha így van, akkor lehet, hogy a hosszabb forma az előbb-utóbb régies lesz. Hát csak a magunk fajták használják,
hát
aztán
nem
meg már senki, hát ki
sőt,
tudja.
Hát én éppen, hogy néha, hogy mondjam, egy kicsit lazábbnak érzem, ami általában a fiatalsággal kapcsolódik össze, amikor azt mondom, hogy hagyjad a fenébe, és menjünk. Ez természetesebb nekem, mint hagyd a fenébe, és menjünk, vagy hát mondjad
hát,
már.
Tudja, lehet, hogy ez egy egyéni dolog is, nem tudom.
Jó, de az sajnos egyáltalán nem igaz, ezt a nyelvtudomány, a magyar nyelvészet nem látja, és nem tartja számon, hogy ezek között valami lényeges különbség volna.
Jó. Na most van egy hallgatói kérdés, amire én azt mondtam, hogy vegyük előre, bár újonnan érkezett.
Igen.
Mert amúgy sorba szoktunk menni, és a régi kérdéseket szoktuk elővenni, de most, mivel rohamosan közelednek a választások,
igen,
én úgy gondoltam, hogy nem baj, ha egy picit aktuálisabb kérdéssel foglalkozunk. Rossz Gusztáv hallgatónk azt mondja, a rádiókból és televíziókból naponta hallom az illegális bevándorló kifejezést, és úgy vélem, hogy ez a kategória egy totális ostobaság. Szerintem a bevándorlás egy országban nagyon pontosan szabályozott folyamat, melynek lépéseit követve a végén valaki letelepedhet egy országban. Jellegzetes példa erre az Ausztráliába történő bevándorlás. Fentiekből számomra úgy tűnik, hogy illegális bevándorlás, mint olyan, nem létezik. Beszélhetünk illegális határátlépőről, de bevándorlóról semmi esetre sem, és utána folytatja még arról, hogy mennyire problematikus az, hogy a politikai közbeszédben ilyen pontatlan kifejezéseket használnak. Most hát én szerintem nincs teljesen igaza. Tehát az illegális bevándorlás az Magyarországon nem létezik, gyakorlatilag nem tudok ilyenről, és Európában sem jellemző, de például Amerikában elég tömegesen vannak, és azt kell ezen érteni, hogy valaki bemegy egy országba, akár legálisan, akár illegálisan lépi át a határt, és utána tovább marad, mint ameddig engedélyezve van, ha egyáltalán volt neki engedélyezve, ott szépen munkát vállal, nem jelenti be természetesen, egyáltalán a hatóságok nem tudnak róla, hát főleg mexikóiak vannak, igen, ilyenek, igen, Amerikában, igen. És őket így hívják, de angolul is, meg magyarul is, hogy ők az illegális bevándorlók.
Magyar ismerőseim vannak, akik legálisan mentek Amerikában, mondjuk tanulóvízummal, vagy egy határidős vízummal, és aztán nem jöttek haza, és hát hogy mondjam, lementek az illegalitás szürke vagy fekete zónájába, és azóta is ott...
Most annyiban egyetértek a hallgatóval, hogy a bevándorlás az azt jelenti, hogy letelepszik valaki egy országban, és ott normálisan dolgozik meg, igen, ilyesmi. És hogy ezt, hogyha olyan országban van, mint Magyarország, akkor nem is nagyon tudja illegálisan megtenni, de a világban azért ez létező dolog.
Igen.
Az nagyon érdekes, hogy kikről mondják ezt a politikában, hogy illegális bevándorlás, és egyáltalán nem azokra gondolnak, nem az amerikai, Amerikában letelepedett mexikóiakról van ilyenkor általában szó, hogyha például európai viszonylatban beszélnek erről, hanem itt ebben az esetben tényleg teljesen téves a kifejezés, mert szerintem ezekre a menedékkérőkre,
igen,
szokták mondani, ahol, amikre tényleg nem áll az, hogy ők illegális bevándorlók.
Így van, így van.
Van ez a másik kategória, akkor van a bevándorlóról, mondjuk, hogy beszéltünk, ez nagyjából szerintem világos, hogy mit jelent ez a szó. Van ez a másik szó, hogy menedékkérő vagy menekült, ugye az se teljesen ugyanaz.
Igen.
Ez két fázisa ugyanannak a folyamatnak, ha jól gondolom, a menedékkérő az, aki hát
már
folyamodik, igen, menedékért, igen, és a menekült az, aki már megkapta, ha jól gondolom. Még szoktak jogilag valami menedékest is használni, de az nem egy hétköznapi szó.
Hát nem tudom, én a menekültet, hogy mondjam, a nulladik stádiumnak fognám föl, amikor tényleg egyszerűen menekülőben van,
aha.
Azt mondom, hogy a csónakban menekültek.
Ja, értem, ebben a szélesebb értelemben is
hát
használják,
igen,
hogy menekülő
valójában, igen.
De azt hiszem, hogy jogilag menedékes, menekült, stb. Azt már arra mondják, hát, aki talán már megkapta. Igen. Jó, hát a nyelvhasználata szokott így laza lenni ilyen értelemben.
Na most ezt akarom mondani, hogy köszönjük az észrevételt, de önmagába azért azt ne felejtsük el, a nyelv nem azonos a joggal, és rengeteg dolgot mondunk, ami nem
jó, de azt lássuk be, hogy amikor bevándorlókkal riogatják az embereket, akkor tényleg csúsztatnak, mert nem arról van szó, hogy ide tömegesen betelepednének emberek, hanem menedékkérők vannak, hogy ráadásul nem, általában nem Magyarországon szoktak,
hát ide
menedéket
nem akar
kérni.
Jönni,
hát vannak azért Magyarországon is menedékkérők, hát, de hát minimális van, számban.
Majd bolond lesz ide jönni.
Akár. Szóval a jó kifejezés a menedékkérő, tehát az, aki folyamodik menedékért, igen, aztán igen, vagy megkapja, vagy nem kapja meg. Ez mindig is volt a világban.
Persze.
Menekültek pedig, tehát akik már konkrétan egy másik országban vannak, és több-kevesebb kényelemben, általában nagyon kényelmetlen körülmények között élnek, abból pedig 10 millió számra van a világban mindenütt. Európában igen. Ennek egy pici töredéke, pár százezer ember lehet.
Igen.
És van a harmadik fontos kifejezés, a migráns, ugye ez az, ami rettentő gyakran előfordul. Ez a tulajdonképpen szó szerint vándort jelent.
Igen.
És arra szokták használni, aki még sem abban a fázisban nincs, hogy hát bevándorlásról aztán messze nem beszélhetünk az ő esetében, de még általában a menedékkérés stádiumában sincs, hanem vándorol országról országra, és aztán vagy folyamodik a hatóságokhoz, vagy nem folyamodik. Azok, akik Magyarországon megfordultak az utóbbi években, azok általában tovább próbáltak vándorolni más országba. Tehát őket jogos tulajdonképpen migránsnak hívni, de csak ezeket az embereket szabadna szerintem migránsnak hívni. Tehát akik az utazás folyamatában vannak, és majd valamikor
hát vagy a vándorlás kérnek. Folyamatában igen. Vannak. Hát a magyar történelem szakszókincs ugye népvándorlásnak nevezi azt, amit migrációnak hívnak latinul. Tehát az, hogy a magyarok ide jöttek például keletről, hát az egy migráció volt, és a magyarok migránsként érkeztek ide Árpád vezetésével annak idején. És hát tele volt Európa mindenféle migrációkkal, vagyis népvándorlással, ez egyszerűen a latin szónak egy ügyes magyar fordítása.
Igen, de most nyilván manapság már, amikor az országhatárok, hogy mondjam, megszilárdultak és formalizálva lettek, a migráció nem ilyen egyszerű dolog, mint annak idején, bár ott is nyilván hát, ütközött némi ellenállásban.
Igen.
De ma már ugye hát illegálisan kell időnként átlépni a határt, azt hiszem úgy van a nemzetközi jogban, hogy aki menedékkérő szándékkal lépi át a határt, az annak számára az illegális határátlépés is megengedett.
Értem, igen.
Az egy más kérdés, igen. Hogyha átlépi illegálisan a határt, és utána nem kér menedéket, hanem tovább vándorol, akkor az már valószínűleg nem egészen legális, de hát akkor meg már tovább ment. Nem tudom. Nyilván azért is teszik ezt ezek a vándorló, ezek a vándorok, migránsok, mert azért mennek tovább, mert reménytelennek találják, hogy például Magyarországról azért mennek tovább, követ más országokból, mert úgy gondolják, hogy itt nagyon kicsi az esélyük arra.
Hát ez egy idegen gyűlölő ország lett sajnos. Egyébként azt szögezzük le azért, nem, hogy Svatopluk morva hadvezér nyilván kampányolt, hogy őrá szavazzanak a morvák, hogy vissza tudja tartani a migráns magyarokat a honfoglaláskor. Hát sajnos ez nem jött be.
Jó, de jó, a migráció problémája mindenesetre létezik, mert az, hogy elindulnak emberek csak úgy, és megpróbálnak tömegesen átvonulni határokon, és menedéket keresni, ezt valahogy kezelni kell, ez nyilvánvaló. Igen. De hát, hogy mondjam.
Egy híres migráció volt, ugye nagyon régen, az, hogy Észak-Ázsiából, nevezzük egyszerűen Szibériának, Szibériából átkeltek emberek Alaszkába, tehát az amerikai kontinensre.
Hát igen, ugye? De az ott lakatlan volt, tehát ott nem ütközött jó, olyan ellenállásban.
Igen.
Mondjuk egy sokkal nevezetesebb migráció, mert ott tényleg problémák voltak az, amikor Írországban az a hatalmas éhínség volt a 19. század
igen.
Végén, talán?
Közepén inkább, közepén. 50-es évek.
És akkor milliók mentek át, talán több mint egy millió, talán 2 millió ember is elindult Amerika irányába a tengeren, és rengetegen odavesztek.
Igen.
És hát oda sem igazán tudtak legálisan bejutni, tehát is egy nagyon hasonló helyzet volt,
igen.
Elmenekültek. Igen. Rengetegen meg is haltak. Már úgy értem útközben is, meg ott maradottak közül is. Jó.
Mi következik? Vagy inkább ki következik?
Ki következik? Hát nagyon egyszerű kérdés szerintem Kádár András kérdése. Igen. Egyre többször találkozom egy olyan jelenséggel, amit nagyon érdekesnek tartok, és észrevettem, hogy én is használom néha. Példamondat, tegnap kértem tőle, hogy mosogasson el, de nem csinálta meg. Ha újra ezt kérném tőle, de most azzal, hogy elég a poharakat elmosnia.
Igen.
Azzal. Itt erről van szó.
Igen.
Ez egy rövidítés, mondja ő maga is. Érzésem szerint azzal a kiegészítéssel, azzal az engedménnyel, azzal a feltétellel, azzal a módosítással,
azzal stb. A kikötéssel. Stb.
Így van.
Igen.
Ő jogi szövegben is találkozott már vele. azt mondja, hogy hirtelen nem tud pontos analógiát találni, azért találja furcsának ezt a jelenséget. Én nem találom olyan furcsának.
Én se, hát jogi is.
Pontosan úgy, ahogy ő elmagyarázta. Igen. Tehát igen. Ez egy rövidítés. Azzal az engedményehet, azzal...
Igen. Tehát az étterem például engedélyt kér, hogy a járdára kitehesse az asztalait, az engedélyt megadom azzal, hogy a járda szélén másfél métert szabadon kell hagyni a babakocsik számára. Hát igen. Ezt így szokták csinálni. Azzal a kikötéssel, azzal a feltétellel. Annak a rövidítése. Köszönjük szépen.
Lehet, hogy úgy érti, hogy nem talál analógiát, hogy mikor van még olyan, hogy a mutatónév mást használjuk az egész szerkezet rövidítéseként, de szerintem ez egyáltalán nem olyan kivételes.
Hát amiatt, dolog. Nem? Hát amiatt a gond
amiatt miatt. Amiatt a gond miatt, pontosan. Igen. Tehát én nem látom nehéznek, hogy ezt beillesztem, hogy analógiát találjak rá. Jó. Tamási Katalin kérdése szerintem szintén elég egyszerű. Azt mondja, hogy összefoglalom, amit mond, a sajnál, illetve sajnálkozik igéről mondja azt, hogy kezd elterjedni egy új használata, ami szerinte az angol sorry-nak a hatása.
Ó, Istenem, hát ki tud itt olyan jól angolul, hogy ilyen hatások beszüremkedjenek.
Nem tudom, hát a filmek, ő is a filmek szinkronjára hivatkozik. Ugye arról van szó, hogy a sorry az hát nagyjából háromféle dolgot jelent. Egyrészt a bocsánatkérést, másrészt a részvétnyilvánítást, és harmadrészt meg a szószoros értelmében azt, hogy valaki a sajnálatát fejezi ki. Ezek persze nagyon közel állnak egymáshoz.
Igen.
Talán a bocsánatkérés az egy kicsit távolabb áll, de a részvét meg a sajnálkozás az természetesen nagyon közeli rokonok. Tehát az, hogy a magyarban is kialakul ez a három jelentés, ehhez nincs szüksége az angol befolyáshoz.
De mi az, amit ő furcsál, bocsáss meg, mondd el azért, hogy mit...
Azt mondja, hogy a bocsánatkéréssel lett gyakorlatilag egyenértékű, tehát hogy a sajnálom, amellett, hogy a részvételt persze lehet, meg persze sajnálkozást lehet vele kifejezni, egyre inkább használják bocsánatkérésre. Bocsánat helyett. Tehát, hogy nem mentem, valakit megrónak, hogy nem ment el a megbeszélésre, erre ő azt mondja, hogy sajnálom, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy bocsánat.
Hát, vagy ezt mondja, vagy nem ezt mondja, igen. Hát
ezt is mondja, de én nem látom ebben, tehát azt gondolom, hogy olyan közel áll a jelentésre, hogy ehhez nincs szükség angol hatásra.
Nincs. Ráadásul, hát azért nem egészen ugyanaz, mert vannak helyzetek, amikor én tényleg sajnálom, de azért bocsánatot nem fogok kérni, mert nem érzem úgy, hogy kötelességem lett volna. Hát érted, tehát azt mondod, hogy hát...
Meg az, hogy mennyire vagyok hibás, ugye? Amikor bocsánatot kérek. Akkor elismerem, hogy hibás vagyok.
Amikor
pedig azt mondod, hogy sajnálom, akkor lehet, hogy teljesen külső okokból nem tudtam elmenni.
Igen. Tehát sajnál... ha te azt mondod nekem, hogy Ádám, hát miért nem jöttél el tegnap a születésnapomra, hát attól függ, hogy mit mondok, érted? Ha én azt mondom, hogy bocsánat, de ez abban az esetben, hogyha nem tudom, én meg volt beszélve, hogy egy vonós négyessel fogunk téged köszönteni, és én lettem volna a csellista, és hát így ez nem történt meg. De hát nem erről volt szó, hanem hát csak meg voltam hívva, hát akkor azt mondom, hogy sajnálom, Laci, nem tudtam elmenni. Miért is kérnék bocsánatot? Tehát én megkérem Tamási Katalint, hogy ha ez őt igazán érdekli, akkor gyűjtsön helyzeteket annak kimutatására, hogy mikor melyiket mondják, mert igenis ez nem mindegy. Én, amikor gyerek voltam, már simán használták, pedig akkor aztán még tényleg senki nem tudott úgy angolul ebbe az országba, hogy ez hatásos lett volna.
Tehát, hogy ez mindig használatos volt ebben az
értelmezőn. Úgy sajnálom, hát persze. Nyilván. Hát hogy.
És ráadásul, igen, tehát egy másik aktusról van szó, nem bocsánatkérésről.
A János vitézben van, nem bánom, csak szívből sajnálom, mondja. Hát ez ugyanaz, hogy nem tudom, hogy az én babámat már soha nem látom, vagy valami.
Na jó, de ott nem is lehetne, abban a helyzetben bocsánatkérés az nem is merülne fel.
Jó, visszaszívtam.
Jó, tartsunk egy rövid szünetet, ahogy szoktuk, és utána visszatérünk a hallgatói kérdésekhez. Én Kálmán László voltam.
De még nem voltam.
De még leszek egy fél.
Igen, úgyhogy még csak vagy. Egyelőre én pedig Nádasdy Ádám.
Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátjár műsorát. Igen, arról beszéltünk az előbb, hogy a sajnál ige egyre inkább használatos a hallgatónk szerint, Tamási Katalin nevű hallgatónk szerint, egyre inkább használatos bocsánatkérés helyett. Sajnálom, azt mondják a helyet, hogy bocsánat. itt közben beszélgettünk még erről, és hát arra jutottunk, hogy ez valószínűleg egy korábbi fejlemény, és nem valami új találmány, és tulajdonképpen egy természetes gesztus annyiban, hogy az ember nem szívesen kér bocsánatot, próbálja szépíteni a dolgot, elhárítani a felelősséget, nem?
Igen. Ha azt mondom, hogy bocsánatot kérek, ezzel elismerem, hogy én voltam, igen, a hibás, és a felelősség rajtam van. És bizony vannak helyzetek, amikor ezt nem óhajtom tenni, vagy amikor ez nem is volna szükséges. Mondok egy példát, mondjuk én ugye egyetemen tanítok, hát én nem fogok a hallgatóktól bocsánatot kérni, az nagyon furcsa helyzet. Jó, akkor persze igen, hogyha lelocsolom a kakaómmal, mert nem veszem észre, hogy ott ül, akkor azt mondom, hogy jaj, bocsánatot kérek. Ez egyértelmű. De ha mondjuk a hallgatók meghívtak engem az ő amatőr színi előadásukra, és azt kérték, hogy én vezessem be, és üdvözöljem az ő előadásukat, és nem mentem el. És utána azt mondja, tanár úr, hát miért nem jött el, ahogy ígérte? Nem fogom azt mondani, hogy bocsánatot kérek, nem, mert nem olyan a helyzet, azt fogom mondani, hogy jaj, rettentően sajnálom.
Hát nézd, ha nekem elmarad egy órám, mert nem tudom, én külföldre utazom, és ilyesmi, ugye egy fél évvel maradhat, így egy-két óra, az megengedett, akkor valószínűleg azt mondom, hogy sajnálom. Uh-huh. De ha azért marad el, mert én nem elfeledkeztem róla, vagy ilyesmi, akkor nyilván bocsánatot kérek. Tehát
ha ott vártak,
igen, hiába. Vagy kések, vagy ilyesmi. Hát én
és akkor valóban a bocsánat szót fogod használni?
Szerintem igen. Uh-huh. Ha úgy érzem, hogy hibás vagyok, hát miért ne ismerném el? De valóban az van, hogy valószínűleg azért használják helyett a sajnálat, nem azért, mert angol hatás alatt állnak, nem, hanem mert nem akarnak bocsánatot.
Igen, kérni. Igen, na most, hogy ez terjedőben volna, én nem hiszem.
Nagyon nekem nehéz az ilyesmit mérni, igen, egyébként, igen, vagy igazolni.
Igen, igen. Köszönjük.
Azt mondja Sebőkné Zalka Ilona nevű hallgatónk, hogy a többszörös birtokos esetében a tagok mindegyikéhez hozzáteszik a NAK-NEK végződéseket.
Uh-huh.
Ő úgy érzi, hogy csak az utolsó taghoz kellene hozzátenni.
Hát, tehát az baj, önkormányzatnak, a bölcsődéjének, a vezetőjének a férje.
Hát világos, hogy hülyén hangzik. De hát, az az igazság, hogyha úgy mondanánk, hogy az önkormányzat bölcsődéje, vezetője, férje, vezetőjének a férje, az is nagyon hülyén hangzana. Tehát én nekem mind a kettő. Tehát igen, egyszerűen a többszörös birtokos szerkezet mint olyan természetellenes, és igen, én azt javaslom hallgatóinknak, hogy kerüljék el.
Igen. Igen.
És ezen nem javít szerintem az se, ha mindegyik tag végére nakot rakunk, vagy nak neked, igen, se az, hogyha csak az utolsóra rakunk nak neked, mindenképpen furcsa lesz szerintem.
Az önkormányzat bölcsődéje vezetőjének a férje, ez se hangzik nagyon
ezt
jó.
Próbáltam az előbb
mondani. Igen, 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 jó, csak megismert. Sajnáljuk, igaza van hallgatónknak, de hát ez nyelvtanilag, hogy így mondjam, technológiailag helyesen van előállítva ez a sorozat, csak idétlenül hangzik, hát ez már stilisztikai kérdés.
Igen, de tegyük hozzá, hogy mind a két verzió.
Igen, 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 igen.
Ami még rosszabbul hangzana az, hogyha vegyesen csinálnánk, hát, hogy oda tennénk a nakot az egyikhez, utána a következőhöz
azt
nem. Nem lehet? Hát én nem
az
tudom.
Az technológiai hiba, nem? Az önkormányzatnak a bölcsődéje, vezetőjének a férje.
Te olyan magabiztosan mondod mindig, hogy mi az, ami nyelvtanilag oké.
Mert
okay.
én tanár vagyok, és nekem muszáj. Igen.
Nekem ezek egyformán idétlenek, és ha váltogatjuk, hol oda tesszük a másik tag után.
Nem úgy van,
Laci,
hogyha egyszer elkezdtem a nakot kitenni, akkor végig kell vinni a nakot.
De hol van így? Hol van ez leírva? Hát mi szoktunk mindig arról beszélni, hogy a nyelvnek nincsenek írott szabályai, amikhez tartani kell magunkat.
Hát nem is a leírvára gondolok, hanem hogy ezt nem mondja a magyar anyanyelvű ember.
De hát egyiket sem mondja szerintem. Tehát itt, na jó.
Istenem. Igen.
Egy hintőporos dobozon olvasható, mondja Dani István hallgatónk, egy bizonyos, nem mondom ki a nevét, mert biztos az termék megjelenítésnek minősül. Külsőleges por. Szabályos-e a képzés? Már úgy értem, hogy a külsőleges, mint szóképzés. Mert ő azt mondja, hogy az érintőleges az jól hangzik, az érzelmileges meg nem hangzik jól. Tehát nem lehet minden lagleg végülhöz hozzárakni, hogy as-es, mert az egyik jól hangzik, a másik nem hangzik jól, mondja ő.
A külsőleges az jó. Mert azt jelenti, hogy nem szabad bevenni, ugye? Hát ez egy gyógyszer.
De nem azért jó, kifejlés, hanem azért, mert jó, sokszor igen, hallottad.
Igen, de...
Az érzelmileges se rossz, csak életünkben nem hallottuk, ugye?
Igen.
Na most erről már beszéltünk valamelyik műsorban, hogy a különböző képzők eltérő módon termékenyek, ugye? Produktivitásnak hívják ezt a nyelvészek. vannak olyanok, amik minden további nélkül alkotható, használhatók szóképzéssel legalábbis valamilyen értelemben. Tehát mondjuk igen. A ság-ség képző az abban az értelemben, hogy egy melléknévhez hozzárakjuk, és azt azzal való rendelkezést, azzal a tulajdonsággal rendelkezést jelenti, mint a jóság, szépség, könyörtelenség, ezek ugye bármilyen melléknévhez mennek. És vannak kevésbé produktív, kevésbé termékeny képzők, amik nem mennek mindenhez ilyen olajozottan, leginkább olyanokhoz rakhatjuk hozzá, amikhez már hallottuk.
Igen.
Ahol már tulajdonképpen az egész szóalakot ismerjük, vagy esetleg nagyon hasonlókat ismerünk. Ugye itt ez egy kicsit
igen.
Nehezíti a dolog megítélését. Tehát mondok egy példát, a most maradva a lagos-legesnél, ugye, tehát hogy a lagleg után mikor rakunk est, meg mikor nem rakunk est, hát vannak ezek a elsődleges, másodlagos, harmadlagos, negyedleges, ezeket nyilván hallottuk már.
Igen.
És ebből úgy gondoljuk, hogy a 32-edleges sem igazán rossz, tehát igen. Nem nagyon hasonlít
így
hozzá.
Van, így van.
Tehát egy szabályos módon ki. De nagyon sok lagos meg leges soha nem hallottunk, és nem is érezzük, furcsának igen. Is érezzük, tehát ez úgy tűnik, hogy nem produktív.
Régen volt saját lagos is. Hát,
és van az utólagos, ami rettentő gyakori szerintem.
Igen, hogy ne. Így van. Tehát nem kifogásolhatjuk külsőleges, mert csak külső használatra alkalmas.
De aki nem hallotta még ezt, mint ahogy én sem hallottam, hát külsőleg, azt szokták ráírni a gyógyszerészek, hogy külsőleg, de így melléknevesítve én nem hallottam.
Abból már szabályosan jön a külsőleges mor. Igen.
Na jó, de hát a megfigyelés igen. Minden esetre jó, hogy vannak olyan képzések, amik csak bizonyos esetekben hangzanak természetesnek,
és lehet szokatlan.
Tulajdonképpen attól függ, hogy hallottuk-e már, vagy nagyon hozzá nagyon hasonlót hallottunk-e már. És erről többet nagyon nem lehet szerintem mondani.
Igen.
Jó. Az egyik hallgatónk nagyon helyes, azt úgy írta alá, hogy Bodor Máté és a gyermekei.
Nagyon jó.
És azt mondja, segítsen kérem megmagyarázni, miért helytelen a de viszont használata egy beszélgetés során?
Nem helytelen.
Ha úgy kezdek szeretném. Egy választ például, hogy de viszont ennek az ellenkezőjét láttam máshol, akkor sok esetben megszakít a beszélgetőpartnerem mondván, most akkor de, vagy viszont.
Szerintem ilyen emberekkel ne beszélgessenek, mert ez tudálékos pedáns, na mindegy, majdnem mondtam.
Jó, valami, azt kérdezi, miért ne használhatnám a de viszontat felütésként, miért minősülök igénytelennek, félműveltnek, ha ezt használom, kérdezi.
Kedves Bodor Máté és gyermekei, nem minősülnek igénytelennek, nem minősülnek félműveltnek, én is ezt használom, de viszont tökéletesen megfelel.
Jó, de azt kérdezi, azért ne söpörjük le az asztalról, mert nyilván átélte ezt az élményt, hogy rászóltak, és azt kérdezi, hogy miért szólnak emberek ilyesmiért rá a másikra.
De hát ez nem inkább a pszichológiai tanácsadó műsorba kellene akkor erről beszélni, Laci? Hát,
jó.
Az emberek érzelmei sokfélek, és imádják egymást mindenfélével piszkálni. Hát nem tudom,
valaki azt mondta, valamelyik hallgatónk azt mondta, vagy azt írta a Facebook oldalunkon, ahol a kérdéseket várjuk, hogy neki azt tetszett, ahogy mi szilveszterben, delíriumban igenis bevallottuk, hogy mindenfélék zavarnak minket.
Igen.
Hát először is nem iszunk, és sem teljesen józanok voltunk szilveszterkor.
Igen.
Másodszor pedig, ha valakit zavar az, hogy de viszont, én nem tudom, biztos lehet olyan ember, akit ez zavar, hogy? De hogy még rászóljon a másikra, hogy most de vagy viszont, az hihetetlen modortalanság.
Igen, megszakítja
igen,
a
beszélgetőt.
Nem, azt tudom csak mondani Bodor Máténak, hogy ordítsa le az illetőket, hogy ne szóljanak
közben. Arról meg már nagyon sokszor beszéltünk, hogy milyen lélektani okai lehet annak, hogy valakit zavar egy kifejezés. Biztos van olyan is, akit a de viszont zavar.
Igen.
A fölhívom a figyelmet, hogy a kötőszavaknak nagyon általános szokása a nyelvekben általában, hogy így szaporodnak és összetapadnak többen. A magyar kötőszavakban is egy csomó van, ami így ebből származik.
Ámbár.
Például az ámbár talán.
Igen.
Nagyon gyakori jelenség, és igen. Hát nincs rajta mit kifogásolni. Ez olyan, mint hogyha, nem tudom én, van egy nagyon gyakori természeti jelenség, és azt az ember helytelenítené. Tehát,
ugye? Hát én például a havas esőt, azt kifejezetten helytelenítem. Igen.
És az ónos eső.
Jaj, ne is mond, igen.
Jó. Turai Juli kérdése. Az az igazság, hogy ez nagyon messzire vezet ez a kérdés. Én nagyon örülök, hogy a hallgatóink ilyen kérdéseket föltesznek, és igazi jó nyelvérzékről tesznek tanúbizonyságot, de ezekről hosszú tanulmányokat írnak a nyelvészek, úgyhogy ebből nagyon hiányosan fogunk tudni rá válaszolni. A következőt írja. Engem mostanában az egyes szám harmadik személyi birtokos jel foglalkoztat. Azon kaptam magamat és a környezetemet is, hogy sokszor bizonytalankodunk a jé használatában. Hogy kell-e a birtokos alakba jé vagy nem. Ugye a-e szemben azzal, hogy ja-je. Erről
ablaka
van
vagy ablakja.
Így van. Azt gondolnám egyszerű, hiszen ha magánhangzóra végződik a szó, akkor van jé, ez kétségtelen, fiúja.
Teknője.
Ha mással hangzóra, akkor nincsen például asztala.
Na, ez már nem így van.
De mi van például az ing szóval? Gondolnám, hogy inge, mert van olyan, hogy kinek nem inge, ne vegye magára, de ugyanúgy helyesnek érzem azt is, hogy ingje. A legérdekesebb a karszó, ami jelentésétől függően kapja meg ezt a birtokosjét. Az ELTE bölcsészettudományi kara, de Jancsinak eltörött a karja. Nagyon szép.
Igen, csak hogy ez nem a karszó, ez két különböző szó, amik véletlenül mind K-A-R hangokból állnak, tehát ő itten csal egy kicsit.
Hát nem csal, mert végül is tényleg létezik ez az eltérés.
Nem egy karszóról van szó, a szó az nem azonos. Tudjuk, a betűsorral.
A történetük sem ugyanaz, ugye a végtag az egy uráli örökség, a kar mint testület, az pedig a kórus szóval rokon. Jó, de akkor is itt van ez a jelenség.
Igen.
A Tompa Andrea Fejtörzs Láptól című regényében egy mondatban olvasható a kék borítékja és a négy jegyű telefonszámja.
Igen.
Ami mind a kettő másolózóra végződik, és ott van a jé, mind a kettőnél nekem mondjuk nem is hangzik nagyon jól, és ő is elismeri, hogy az is igaz, hogy ez a könyv a 19. századi magyart imitálja.
Nem csak erről van szó, persze, a szerző Tompa Andrea, személyesen is ismerem, meg hát a könyvből is kiderül, erdélyi. És ezért az egy regionális nyelvhasználat lehet, hogy különbözik a jé ott léte, vagy nem ott léte területenként.
Igen, bár azt nem tudom, hogy azt tudod-e, hogy ő tényleg úgy mondja el, hogy borítéke meg telefonszámja.
Hát, ha így írta, nyilván
jó.
Azért. Igen.
És akkor még ott vannak a kivételek is, mint például a múltadás érdekes elszólása csokor-csokra, tehát nem csokkorja. Ahol ilyen hangkivetés van, mint a csokor esetében, ott általában nincs jé, hiszen az három másolózót eredményezne. De magára a kérdésre visszatérve, ez egy rettentő bonyolult kérdés.
Igen.
Nagyon sok tényezője van.
Igen.
Tehát például az úgynevezett palatális másolózóra végződők, ezt már szerintem sok műsorban említettük, hogy mi a palatális.
Tehát ahol y van tulajdonképpen az írásban. Ugye?
Jés jellegű, tehát igen. Ahol a nyelvünk nagy igen. Területen közelíti, vagy érintkezik a szájpadlásunkat, tehát mondom a magyarban a jé, gyé, eny, tjé, ugye ezek
így
a
van,
palatális másolózók. Ha ilyenre végződik egy szó, akkor ott sosincs jé. Ami
van.
Valami hát viszonylag érthető jelenség, ugye ezek.
Mert a jé maga is ilyen.
Hát igen, igen. Túlságosan hasonlít az előző másolózóra.
Így van, tehát lebeny.
Tehát ez egy rész szabályszerűség, igen. De van még egy csomó másik.
Tehát lebeny, lebenye. A következő az az, amikor sziszegő hangra végződik. Szöző, sözső, csözső, akkor sincsen. Tehát lemez, lemeze. Panasz, panasza. Ugye? És így tovább. Gyutacs, gyutacsa.
És tudjuk, hogy a magyarban ezeknek amúgy is bajuk van a jével, mert például a felszólító módban, ahol jaje lenne a toldalék, ott ugye ilyenkor megnyúlik az esz, vagy az utolsó másolózóra hangzó, ugye hozza.
Így
tehát
van.
Általában a magyarban ilyenkor nem szokott ilyen szibiláns, tehát sziszegő hang után jé következni.
Na most
de
akkor
ezek ilyen hangtani jellegű szabály,
van,
és vannak
hát
más milyen szabályszerűségek.
Na várja, azért itt akkor szépen azt, hogy mire végződik a szó, abból indult ki hallgatunk,
igen,
helyesen,
igen.
A magánhangzókat félretette
helyesen.
Bendője, mert ott mindig jé van, mi félretettük a másolhangzóknak két nagy osztályát, a lágyakat, tehát azt mondtuk szurony-szuronya, és a sziszegőket, panasz-panasza. Most marad a középső kategória, mondjuk így most az egyszerűség kedvéért, kemény mással hangzók.
Így van.
Ugye,
és innentől kezdve a hangtan már tulajdonképpen nem játszik szerepet.
Így van.
Viszont van valami, ami részben szerepet játszik, és amit már korábbi műsorokban szintén emlegettük, hogy nyitótő-e vagy nem nyitótő a maga a névszóitő.
Igen.
És emlékeztetem hallgatóinkat, a nyitótövek a magyarban azok a névszói tövek, amik után nem o, e, ő a kötő hangzó, hanem a vagy e. Ugye, tehát a lábam
és
nem
lábom,
lábat, és nem lábot.
Igen.
És az ilyeneknél nagyon gyakori, hogy nincs jé.
Igen.
A hallgatónk példája is ilyen az asztal, ugye? Mert asztalt Ja, nem, az asztalon, bocsánat. Az pont nem ilyen.
Nem.
Az lehetne asztalja.
Ez se
100%, de általában a nyitótövek nem kapnak, főleg a hátulképzettek egyébként, a nyitótövek nem kapnak jét. Az előképzetteknél sokkal, de sokkal gyakoribb a jé, nem tudjuk, hogy miért.
Azt is mondjuk ki, ahol rövidül a magánhangzó, szamár-szamara, tenyér-tenyere, ott mindig, sincs jé.
Ezek mind nyitótövek
mert
is
nyitótövek
egyben.
Ott sincs jé. Tehát most fokozatosan szűkítjük azért, de marad egy elég rendes.
Igen, és egy ponton meg kell látnunk, hogy a hátulképzettek teljesen másképp viselkednek, mint az előképzettek, igen. Mert például az előképzettek még a nyitótöveknél is nagyon gyakran kapnak jét. Például. Tehát például a föld, az nyitótő, hiszen nem földöt, hanem földet.
Aha.
De földje, és igen. Nem pedig földe.
Igen. Igen.
Ugye, talán régiesen volt olyan, talán hogy régen, hogy valaminek a földe, mint van. Helynevekben igen. Van ilyen.
Ugyanakkor térde. Ott igen, nincsen igen. Jé. Tehát azt kell mondanunk, hogy ez a középső terület, amelyre leszűkítettük, erre szabály nincsen. Ezt meg kell tanulni annak, aki 2 éves és magyarul tanul, vagy 22 éves és magyarul tanul, tulajdonképpen mindegy. Tehát a magyar nyelv megtanulása során egyrészt a szabályokat meg kell tanulni, hogy itt mindig van, itt soha nincs, itt általában nincs, és aztán jön egy központi mag, mint a térd, ahol nincs jé térde, a föld, ahol van jé földje, és ezt ugyanúgy meg kell tanulni.
És
mikor...
hát a karnál is, ugye, ahol a 2 különböző kar, az így egyik van. Így viselkedik, a másik hát jó, úgy, meg ezt is meg kell szó. Tanulni, mind így a 2 szónál.
Úgy kell megtanulni, mint németül az, hogy mi hímnemű és mi nőnemű. Ezt hívjuk lexikális információ.
És mint általában az ilyen önkényes, vagy részben önkényes jelenségeknél, tehát ahol nincs egy általános szabály, az ingadozás nem ritkaság.
Igen.
Gondolom, hogy nem tudok jól németül, de gondolom, hogy ott is vannak olyan szavak, ahol nőnemű és hímnemű is lehet.
Előfordul, igen.
A magyarban...
A Coca-Cola például, ugye, igen. Die Coca-Cola vagy Das Coca-Cola, mind a kettőt használják. Igen. Jó.
Jó, lehet, hogy a nemek az nem a legjobb példa erre, de általában, ahol ilyen nagy önkényes osztályok vannak, sok kivétel, ilyesmi, ott az ingadozás igen. Is gyakori. Na most itt hoz is olyan példát a hallgatónk, hogy inge, rengeteg igen. Ilyen van a magyarban, ahol mind a kettő megy, és olyan is van, ahol, mint a váltakozásoknál már megszoktuk, a hallgatóink ezt tudják, ahol valami jelentéskülönbséggel is felruházódik a hangzásbeli különbség. Tehát például van egy tendencia arra, hogyha úgy mondják a nyelvészek ezt, hogy nem elidegeníthető tulajdon, tehát olyasmiről kell gondolni, amikor a tulajdon viszony tulajdonképpen nem is tulajdonlást fejez ki, hanem azt, hogy a része, ugye, mint a lába, keze és ilyesmi,
igen.
Hogy akkor kevésbé tesszük ki a jét. Tehát például azt mondjuk, hogy ennek a háznak 10 ablaka van. Viszont, hogyha elmegyünk a építőanyagkereskedőhöz, annak szép ablakjai vannak.
Aha.
Tehát, mert hogy az nem a, ugye az épület ablaka az nem elidegeníthető, az neki része tulajdonképpen, nem pedig a birtoka, míg a építőanyagkereskedőnek nem része az az ablak, hanem a portékája.
Ugyanígy akkor a zöldségesnek a tökje tulajdonképpen, ugye, amit árusít, szemben azzal, ami az övé. Igen. Igen.
Erről eszembe jut, hogy egyébként meg amikor meg azt akarjuk mondani, hogy mennyi egység árat akarunk kifejezni, akkor mindig kirakjuk a jét, azt mondjuk, hogy ennek a virágnak mennyi szálja. Holott a szál, igen. Amúgy az a szála, ott nem használunk jét.
Aha, és esetleg méterje?
Szerintem
mennyi
nem, az is belefér.
Mennyi ennek a textiliának? Igen. Köszönjük szépen ezt, tehát tessék tudomásul venni, hogy a szabályoktól nem érintett, nevezük így centrális szócsoportnál nincsen szabály, és egyszerűen hát ahogy régebben mondták, a nyelvszokás. De hát a nyelvszokás az nem más, mint a lexikális
információ. Azért érdemes az ilyeneken elgondolkodni néha, mert azért tendenciákat néha fel lehet fedezni. Tehát van olyan, hogy kisebb csoportok ezen a nagy zűrzavaros csoporton belül, kisebb csoportok azért mégis egyformán működnek. Ez olyan egy kicsit, mint a mondjuk a magyar helyneveknél, erről már beszéltünk korábbi műsorokban, hogy bandben vagy onenönt használunk-e, amikor ott vagyunk a magyar nyelvterületen.
Szolnokon.
Általában onenön a szokásos, ugye? De akkor vannak kisebb csoportok, ahol viszont...
Sopronban.
A nazális végűek azok mindig így, banok, ugye így, Pozsonyban, Sopronban, Nagybajonban, És akkor vannak olyan, azt akartam például felhozni, hogy az R-végűek például, azok egy kisebb csoportot alkotnak, hogy nem kizárólagosan ban benne vannak, de azért sok van köztük, ami ban benne megy. Például a Győrben,
igen.
Csengerben.
Igen.
De monoron, tehát ott igen. Már nem teljesen szabályos, de azért vannak kisebb csoportok, amik hasonlóképpen viselkednek, és ezek a jelenségek így szoktak megoszlani.
Még annyit mondanék, hogy a J-vel való az, mintha terjedőben volna.
Azt mondom.
És talán az újonnan bejövő szavak azok J-vel vannak. Tehát
ja, persze. Ezt még hozzá kell tenni, igen. Hogy a produktív változat az E-s.
Így van.
Tehát ha egy idegen szót átveszünk, akkor az mindig J-vel megy, ugye?
Kivéve, hogyha a hangtani korlátok fönnállnak.
Várjál, természetesen. Nem vagyok benne biztos. Most,
a
hogy mondod...
pirézek például ugye nagy számban települnek be Magyarországra, igen. Mint tudjuk, és hát én mondhatom, nem, hogy a jelenlegi kormányzat és az ő piréz...
Na várjál, az sziszegő hang.
Na ezt akartam mondani, igen, hogy igen. A hangtani korlátok igen, fönnállnak, igen. Tehát a kormányzat és az ő pirézei.
Igen, csak most arra gondoltam hirtelen, hogy a printere elromlott, az nem azt mondod, hogy szerintem, hogy printerje, pedig az egy viszonylag új jövemény szó.
Nem tudom.
Tehát lehet, hogy az R végű, itt lehet egy kisebb csoport, ami az ER végű idegen szavakkal kivételt tesz, és azok
na,
igen,
várjál, jó napot tónerre, kívánok.
Elfogyott a tónere.
Jó napot kívánok, valami olcsóbb printerje nincsen? Kérdezem a boltost. A gépnek a printere, de az meg ugyanolyan, mint a bal lába, meg a jó, háznak az ablaka. Tudom. Milyen érdekes. Aha.
Ha itt tartunk már, és van még 2 percünk. Horváth Veronika kérdezi, hogy a nyitótő és a rendestő nek mi a magyarázata, mi a nyelvtörténeti magyarázata.
Nincs neki.
Hát van neki magyarázata, csak rettentő szerteágazó. Lehet, hogy egyszer részletesebben beszélünk esetleg egy szakértővel. Hát tulajdonképpen tehát az, hogy A-E a kötőhangzó, vagy pedig O-E-Ö, az attól van, hogy ott volt a szavak végén egy magánhangzó. Az A-E esetében ez a tőhöz tartozott, és olyanok voltak, mint a fecske, meg ilyesmi, tehát hogy
igen.
Csak némelyiknél lekopott. Tehát a hal például az hala alakból lett hal, és megtartotta a ragozott alakokban ezt az A-t.
Halak alatt. Ugye?
Így igen. Van. A másik csoportnál meg az OE-nél ott vagy egyáltalán nem volt magánhangzó, vagy pedig zárt magánhangzó volt, mint az U, ugye utu,
igen.
Meg ilyesmi. Azok is lekoptak, de ott is az volt, hogy a ragozott alakokban megmaradt a magánhangzó, mert hogy különben torlódás lett volna. Ez az alapeset, és utána pedig, mikor ez már régen megtörtént, ez az ős magyar vagy ómagyar korban zajlott le, akkor utána analógiás alapon elkezdték az emberek mindenféle más névszókhoz is hozzáadni a kötőhangzót, ahogy ez lenni szokott. Egyiknek már nagyon soknál nem mutatható ki, hát különösen a későbbi szavaknál már nem mutatható ki, hogy ott leesett egy magánhangzó.
Igen.
De az ős eredeti oka az, hogy különböző magánhangzók voltak a szavak végén.
Igen.
Hát el kell búcsúznunk, mert lejárt a műsoridőnk, Sugár Ágnes volt a szerkesztő, Burger Lala készítette a felvételt, én Kálmán László voltam.
Én Ádasdi Ádám vagyok.
A viszonthallásra.